Szeretettel köszöntöm a testvéreket Isten igéjével. A jelenések könyvében olvassuk, így szól az Úr. Légy hű, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját. Amen. A mi segítségünk és vasárnapi ünnepszentelésünk megáldása jöjjön Istentől, a mi mennyei atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a szent lélek ereje által. Amen. Hallgassátok, testvéreim, Isten igéjét, amint ez alkalommal Pál apostolnak Timóteushoz írott második leveléből hangzik az hozzánk, a negyedik rész, 6-tól 18-ig terjedő verseiből. A szent igét leülve hallgassa meg a gyülekezet. A Timóteusi második levél 4. részének 6. versétől így olvassuk Isten üzenetét. Mert én nem sokára feláldoztatom, és elérkezett az én elköltözésem ideje. Ama nemes harcot megharcoltam. Futásomat elvégeztem. A hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró a ma napon, de nem csak én nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését. Igyekezz, Timóteus, minél előbb hozzám jönni, mert Démász elhagyott engem, mivel ehhez a világhoz ragaszkodott, és elment Tesszalonikába, Crescens pedig Galáciába, Titus meg Dalmáciába. Egyedül Lukács van velem. Márkot vedd magad mellé, hozd el magaddal, mert hasznomra van a szolgálatban. Tükhikoszt elküldtem Efézusba. Köpenyemet, amelyet Troászban, Kárposznál hagytam, hozd el, amikor jössz. Hozd el a könyveket is, de főként a pergameneket. Alexandros a rézműves sok rosszat követett el ellenem. Megfizet neki majd az Úr cselekedetei szerint. Te is őrizkedj tőle, mert igen hevesen ellenállt a mi beszédeinknek. Első védekezésem alkalmával senki sem volt mellettem, mindenki elhagyott. Ne számítson ez bűneik közé. De az Úr mellettem állt, és megerősített, hogy elvégezzem az ige hirdetését, és a pogányok valamennyien meghallják azt. Azután megszabadultam az oroszlán torkából. Meg is szabadít engem az Úr minden gonosztól, és bevisz az ő mennyei országába. Övé a dicsőség, örökkön örökké. Amen. Isten áldja meg igéjét, és kérjük, hogy az ige hirdetés üzenetét is szívünkben csendesedjünk el, és imádkozzunk. Nagy hálával köszönjük, mennyei atyánk, hogy amikor azt énekeljük, hogy áldó hatalmak oltalmába rejtve, akkor a te védő kezeidre gondolhatunk. Köszönjük, hogy tollaiddal fedezel be bennünket, szárnyaid alatt van oltalmunk, ahogy a Zsoltáros mondja, és itt lehetünk, mert megőriztél az elmúlt időkben is, csak az elmúlt éjszakában is. Köszönjük, hogy elsegítettél, és ide csöndesedhetünk eléd. Várjuk a szavad, és együtt, hogy föllélegezzünk veled, miközben hangzik az orgona és az énekszó, hangzik az imádság, és szívünkbe írod igédet szent lelked által. Dicsőítünk, hogy nem hiába jövünk, megkönyörülsz ige hirdetőn, ige hallgatókon. Újra-újra te adod az igét nekünk. Köszönjük, hogy sokan hallgatják másutt is, kapjuk a visszajelzéseket, áld meg őket is. Ma is, közelben, távolban, és a gyászoló családokat, igazi vigaszt, egyedül te adhatsz. De nem csak a gyászolóknak, hanem az élőknek is, hiszen mindnyájunk élete valamilyen módon vigaszra vár, úgy, ahogy hallottuk múlt vasárnap, kicsoda vigasztal meg engem. Mélyítsd el a szívünkben az akkor hangzottat, hogy igazi vigaszom, hogy Jézusé vagyok. Add nekünk, ha figyeljük az apostol búcsúját, hogy átmelegítse a szívünket, hogy így is lehet elköszönni, így is lehet meghalni, így is lehet élni. Ó, de messze vagyunk tőle. De te adhatod gyermekeidnek ma is, hogy közelebb-közelebb kerülve hozzád igazi életünk legyen, és ne csak lemorzsolódjanak a napjaink. Szólj, Urunk, kegyelmedből. Amen. Mielőtt az ige hirdetésre énekelnénk, készülve, hadd hangozzon a Heidelbergi K.T. üzenete. Most itt az ének előtt hangzik Jézusról, a megváltóról, a hatodik úrnapja. Miért kell valóságos és igaz embernek lennie? Azért, mert Isten igazsága azt kívánja, hogy ugyanaz az emberi természet tegyen eleget a bűnért, mely a bűnt elkövette. Márpedig, aki maga bűnös, másokért eleget nem tehet. Miért kell egyszer, mint valóságos Istennek is lennie? Azért, hogy Isten voltának hatalmával, Isten haragjának súlyát az ő ember voltában elhordozhassa, és számunkra az igazságot, megigazulást, s az életet megszerezhesse és visszaadhassa. Kicsoda az a közben járó, aki valóságos Isten és egyszer s mint valóságos igaz ember is. Ami Urunk Jézus Krisztus, aki a mi tökéletes váltságunkra és igazságunkra, megigazulásunkra adatott nekünk. Honnan tudod ezt? A Szent Evangéliumból, melyet Isten először a paradicsomban jelentett ki, majd patriárkák és proféták által hirdettetett, s az áldozatok és a törvény más szertartásai által kiábrázolt, végre pedig az ő egyetlen egy szerelmes fia által beteljesített. Most pedig énekeljünk, mégpedig a 410. dicséretet a gyülekezeti énekeskönyvből, mind a két versével, gondolva Pál apostol búcsújára, csak vándorút az életem, míg majd hazámba érkezem. fennállva hallgassuk, testvéreim, az ige hirdetés alapigéjét, Isten szent lelke erejét kérve, Pál apostolnak Timóteushoz írott második levele, negyedik részéből a hatodiktól nyolcadikig terjedő versek alapján hirdettem az ő üzenetét. Mert én nem sokára feláldoztatom, és elérkezett az én elköltözésem ideje. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró a ma napon. De nem csak én nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését. Foglalj el helyét a gyülekezet. Kedves testvéreim, az első mondat, amelyet leírtam, amikor az előkészületek után hozzá láttam az igehirdetés lejegyzésének, ez volt: Pál apostol kilép a Bibliából. A második, rögtön ezt követően, ami az eszembe villant, hogy de hiszen akkor még nem is volt meg a Biblia. Megmagyarázom, mire is gondoltam. Elérkeztünk az apostolok cselekedeteiről írott könyv végéhez. Pál megérkezik Rómába, így zárul a könyv. Pál pedig ott maradt két teljes esztendeig saját bérelt szállásán, és fogadta mindazokat, akik felkeresték. Hirdette az Isten országát, és tanított az Úr Jézus Krisztusról, teljes bátorsággal, minden akadályoztatás nélkül. És ezzel vége az útjairól és a róla szóló tudósításnak is. Pedig amikor az apostolok cselekedeteiről írott könyvet Lukács lejegyezte, a hozzáértők szerint ez Krisztus után 80-ban volt. Pál pedig egyéb forrásokból tudjuk, Krisztus után 64-ben Néró császársága idején halt vértanú halált. Mégpedig úgy, hogy lefejezték. Beletehette volna Lukács még a végére, hogy Pál feláldozta az életét, még talán arról is írhatott volna, hogy hol temették el. De nem tette, mert nem Pál vértanúságáról szól a nagy örömüzenet. Nagy tisztelettel figyeljük a vértanúkat, hiszen sokat szenvedtek azért, hogy a számunkra megmaradjon az evangélium. Voltak, akiknek el kellett hagyni az otthonukat. Másokat üldöztek, bebörtönöztek a hitükért. Megöltek a hitükért. Gondoljunk erre, hogy nem magától értetődő, hogy idáig érkezett az evangélium. Ezért nagyon sok vér hullott. Mégis senki vére rajtunk igazán nem segíthet, csak annak a vére, akiről Pál apostol is azt írja a korintusiaknak: nem végeztem, hogy másról tudjak ti köztetek, mint Jézus Krisztusról, mégpedig, mint megfeszítetről. Vagy a mai Galácia beliekhez írott zárósorokban olvastuk és olvassuk a napi igék során: nekem pedig ne legyen másban dicsekedésem, csak a mi Urunk Jézus Krisztusunk keresztjében, aki által meghalt nekem a világ, és én is a világnak. Nem Pál nagyságáról szól az apostolok cselekedetéről írott könyv, meg nem a többiekéről, hanem az Úr Jézus Krisztus nagyságáról, a szabadítójéről, akit hordoztak ezek az emberek, és akiket hordozott ő. Végig az úton egészen idáig. És hogy azt mondtam, hogy még nem is volt Biblia. Jó lehet, mint egy 1500 éven át született meg a 66 könyv. És amikor Pál vértanú halált halt, a teljes Ószövetség anyaga megvolt már. Már évszázadokkal előbb, külön könyvekben. És 50 és 100 között a teljes Új Szövetség megszületett könyvenként. Köztük Pál 13 levele, persze ő neki fogalma sem volt, hogy ő Bibliát ír. Az Úr nem kötötte az órára. Ha tudta volna, nem tudja így megírni. Még a lélek által sem. Milyen jó a mi Urunk gazdálkodása. Ő írta a levelet Timóteusnak, megírta a gyülekezeteknek. Képes volt beleírni a Filippi levélbe, hogy Evódiát és Szüntükét intem, hogy ne veszekedjenek. Annyira nagy szolgálatot tettek, segíts szolgatársam, próbáld rendbehozni az ügyet. Hogy írta volna bele Pál? Két filippi gyülekezeti tag nevét, mégpedig a vitatkozó oldalra, amikor közben elmondja, hogy az evangélium ügyért mennyit tettek. De tetszett az Istennek, hogy úgy kapjuk meg mindezeket, hogy a szerzők ne legyenek tudtában annak, hogy milyen módon adják tovább az igét. Ővelük leíratta Isten, és a megfelelő időben használja, látjuk ezeket a sorokat is. Az Ószövetség Krisztus után 100-ban a jamniai zsinaton kapta a végső összeállítatását. Az Új Szövetség meg majdnem a 400-as években Krisztus után, az ottani 300-as évek vége felé való zsinatokon erősítették meg, és úgy lett a teljes szentírás kanonizálva, egybefoglalva. Most arról olvasunk, hogy Pál apostol befejezi a küldetését. Saját szájából hallottunk szavakat, illetve tollából fiatal munkatársához, Timóteushoz írt utolsó leveléből olvassuk a búcsú szavait. Gyönyörű vallomás hangzik az igékben. Sokan kívülről tudjuk, ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Emlékezünk, milyen különlegesség volt, most már évtizedekkel ezelőtt, mikor Balczó András éppen ennek az igének a hatására hagyta abba a pályafutását. A Küldetés című filmet láttuk, és amikor ő kivonult és tusakodott, hogy az olimpiai bajnoki cím után még mi a feladata ezen a vonalon vagy más vonalon, egyszer csak megszólalt, nem kellett 40 napot várnia ott a Bicske melletti erdőkben, hanem megszólalt az ige a szívében, hogy ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem. Másra hívta el az Ura, mert nagyon sokaknak tesz bizonyságot azóta is. A hitről, az életről, az örök életről. Figyeljük a vallomás tartalmát. Különös tekintettel a saját életünkre és halálunkra. Valaki így nyilatkozott, két dolgot alapvetően nem tudunk. Élni és meghalni. Nem arra használjuk az életet, amire Isten adta. Eltékozlunk sok mindent, tönkretesszük magunkat és egymást, és a végén készületlenül zuhanunk a sírba. súlyos megállapítás ez. Úgy figyeljük a búcsúzó apostolt, ahogy a zsidókhoz írott levél utolsó fejezetében olvassuk, ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik az Isten igéjét hirdették nektek. Figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket. Így kezdi az apostol. Elérkezett az én elköltözésem ideje. Semmi pánik, hogy jaj, Timóteus, ezek képesek lesznek kivégezni engem, hamarosan meghalok, mi lesz veletek? Elköltözésem ideje elérkezett. Micsoda szabadság, micsoda józanság, amikor valaki napokkal, hetekkel a vértanú halála előtt így fogalmaz. Ezt a szót sehol másutt nem használja az apostol, legalábbis főnévi értelemben, hogy elköltözésem. Ezt még igei vonalon használja úgy, hogy kívánnék elköltözni és az Úrral lenni, mert az sokkal inkább jobb. A Filippi levélben olvassuk ezt, de egyébként csak itt használja ő, görögül ír, Timóteus görög, fiatalember volt, anyanyelvén pontosan értette, hogy miről beszél az apostol. Mi csak próbáljuk utána keresni, hogy ez az analízis szó, ez milyen jelentéseket hordoz a profán görög gondolkodásba. Tehát amikor ő ezt elmondja, hogy az elköltözésem, akkor sok minden ott van e mögött, többek között akkor használták ezt a szót, amikor a nyáj lelegelte már tarlóra a füvet, és akkor tovább kellett menniük. Felszedték a sátrat a pásztorok, tovább terelték a nyájat egy jobb legelőre. Mint azt mondaná Pál, persze nem tréfálkozik ő, mert igen-igen komoly kérdés ez, hogy szedem a sátorfámat, és elköltözöm az én uramhoz, jobb legelőre, az én pásztorommal, ott leszek együtt örökre. De használták akkor is ezt a szót, amikor a hajót eloldották, hogy a nyílt vízre kiengedjék, és elinduljon egy másik kikötő felé. Mint ha mondaná az apostol, hogy eljött az idő, hogy innen eloldoztassam, és induljak a másik kikötőbe, az örökkévalóba. De akkor is használták, amikor az egész napi munka után kifogták az igás jószágot, és arról végre lement a teher, és szabad lett, megpihenhetett, mehetett az istállóba, vagy mehetett ki a mezőre, szabaddá tették, mintha azt mondaná, hogy a szolgálat igájából feloldoz engem az én uram, és mehetek megpihenni. És még egy vonatkozás volt, amikor a rabokról a bilincset levették, akkor is ez az eloldoztatás, feloldoztatás szó volt. Amikor Pál írja a levelet, akkor bilincsek voltak a kezén, de leveszik rólam, megszabadulok a láncaimtól, bilincsek nélkül megyek haza. Milyen nagy szabadság így ezzel a bizonyossággal meghalni. És én nem szeretnék fellengzősen, könnyedén beszélni a halálról. Hiszen a hívő ember szívét is megfogja, amiről így olvasunk éppen Pál tollából a korintusi levélben, hogy mint utolsó ellenség töröltetik el a halál. A hívőnek is fáj, amikor elveszti szeretteit, ha nagyon közel volt valakihez, ahogy sokszor férj feleség éli ezt meg, akkor meg nagyon fáj. Az ő szíve is összeszorul, ha arra gondol, hogy itt hagyom az otthonomat, a családomat. Pál a korintusi második levél 5. részének elején így ír, figyeljük csak, hogy ő is azt írja le, ha mindjárt olvasom ezt a néhány verset, hogy nem kívánunk levet köztetni. Azt kívánjuk, hogy a halandót elnyelje az élet, de szorosságban vagyunk. Azt írja, tudjuk pedig, hogyha földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökkévaló mennyei házunk. Azért sóhajtozunk ebben a testben, mivel vágyakozunk felölteni rá mennyből való hajlékunkat, ha ugyan nem bizonyulunk felöltözve is mezételeneknek. Mert mi is, akik a sátorban vagyunk, megterhelten sóhajtozunk, mint hogy nem szeretnénk ezt levetni, hanem felölteni rá amaszt, hogy a halandót elnyelje az élet. Isten pedig, aki minket erre felkészített, zálogul adta nekünk a lelket. Márpedig akinek Isten a lelkét így adja, az hasonló módon érkezhet a halálához, mint Pál apostol. Ő sem magától gondolja mindezeket, hanem az Isten lelke ad neki bizonyosságot, látást, békességet, hozza olyan állapotba, hogy így beszélhet nekünk. És itt sem hősködik, nem fakír ő, azt olvastam, ha figyeltük, hogy itt vagyok a nyírkos börtönben, fázom. Ha bemégy Kárposzhoz, Troászba, Timóteus, hozd el a köpenyemet, mert szükségem van rá. Aztán arról beszél, hogy egyedül vagyok, csak Lukács van velem, az áldott orvos Lukács ott maradt vele végig. De mégis vágyott további testvéri közösségre. Azt mondja, a Démás elhagyott engem, a jelen való világhoz ragaszkodva. Faképnél hagyott. A többieket én küldtem a szolgálatba. Hozd el Márkot is magaddal, ha jössz, mert szükségem van a munkájára. Körülötte, amit el tudott látni ez a fiatalabb barát, munkatárs, első védekezésem alkalmával senki sem volt mellettem, mindenki elhagyott. De az Úr mellettem állt, és megerősített, hogy elvégezzem az ige hirdetést. Megszabadított az oroszlán szájából. Meg is szabadít az Úr engem minden gonosztól, és bevisz az ő mennyei országába. Nem az egyetlen, ez az egyetlen változat, hogy jaj, az én Uram, őrizzem meg a haláltól. Hanem azt mondja, hogy bevisz az ő országába. Vagy megőriz, vagy megőriz úgy, a másik kezébe vesz. Milyen józan beszéd, irigylésre méltó testvéreim. Milyen szabad ez a fogoly ember. Ugye, hogy mennyire vágyunk erre a szabadságra, hogy a halálunkra így tekinthessünk. Nagyon megkapta a szívemet, sokan hallották, amikor fiatal lelkésznő testvérünk hirdette az igét néhány hónapja a szószékről. Én ugyan nem voltam itthon, de elmondták nekem, meg is hallgathatom a felvételt, de tudom, hogy elmondta a példát arról az idős férfiről, azok kedvéért mondom el, akik nem voltak itt. Aki azt mondta az övéinek, hogy ha meghalok, a koporsomba tegyetek be egy kis villát. És akkor a családja megrökönyödve nézte, hogy mit akar a kis villával, azt mondta, azért tegyétek oda, mert gyerekkoromba édesanyánk, amikor a tányér elé egy kis villát is oda tett, és mondta, hogy vigyázzatok arra a villára, akkor tudtuk, hogy a legjobb még ezután következik. Azért tegyétek oda, hogy aki látja a ravatalomnál is, és megkérdezi, annak mondjátok el. A legjobb még ezután következik. Ez nem vicces, nem valami rajongó elgondolás, hanem ez ige szerinti elgondolás, amit megígért az Isten, komolyan vette ez az idős férfi. Nem vagyok méltó én se, nem hogy az Úr Jézus Krisztus saruját, de Pál apostol saruját is megoldjam. Mondtam, hogy mit szenvedett azért, hogy az igék eljussanak ide hozzánk, én magam is egy páli igére kaptam a megtérésemet. De csöndesen hadd mondjam az elmúlt évemből, volt két olyan rosszul létem, hosszantartó és váratlan és nehéz, hogy úgy megijesztette a családot, és aztán kiderítették, hogy nincs semmi baj, szívem minden rendben, én ezt örömmel hallom. Kis unokám is hallott ezekről, és akkor én félrevontam a kis 8 éves unokámat, és mondtam, hogy ide figyelj. Ha azt hallott, hogy a papó meghalt, ne rémülj meg. Tudjad, hogy ez így nem igaz, hanem az úgy igaz, hogy a papó hazament az Úr Jézushoz, és neki ott már nagyon jó. Nézett a kisöreg, nem tudom, még emlékszik-e rá. Nem is kívánok én most meghalni, testvéreim, őszintén megmondom. De úgy vágyom arra, hogy amit neki elmondtam, őrizze meg a szívemben az Úr, és így haladhassak előre az általa megadott időhöz. Annak, amit Pál a vérpad árnyékában ilyen bizonyossággal vallott, előzménye volt. Azért figyeljünk erre is, mert ő ezután az előzmény után tudja kimondani, hogy elköltözésem ideje beállott. Nem csak meghalni tudott az apostol, hanem megtanult urától élni is. 3 generációs családi levelezős listánk van. Még úgy igazán nem járatódott be. Mi az öregek, 60-70 közötti 5 testvér, 54-en vagyunk rajta a listán. Ott a 12 gyermekünk úgy együtt, meg ott vannak az unokák, van közülük, aki már érettségizik, és most beindult egy ilyen gondolkodás is, hogy mi az élet igazi értelme. Fiatalok is, idősebbek is hozzászólnak, mit mondanak a filozófusok, mit mondanak a keresztények, mit mondanak a buddhisták, megy a levelezés. És amikor készültem a szolgálatra, akkor az jutott eszembe, hogy Pál apostol milyen tömören fejezte ki. Azt mondja, hogy nékem az élet Krisztus. Krisztus. Mit értett ez alatt? Azt, amit leírt. Krisztus az élet a számára. Azaz, amióta őt megismerte, és rányílt a szeme az élet igazi értelmére. Krisztusban olyan gazdagságot fedezett fel, hogy megértette, élete értelme az, amit Ura tervezett el vele. Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Ki mondta, sokszor idézzük, nem kénytelenségből, hanem felismerve, hogy akkor járok jól. Testvéreim, olyan furcsa az ember. Igyekszik kicsit Isten kedvére tenni, hogy azért jóba legyünk. ahelyett, hogy felismerni, hogy amikor Isten azt mondja valamire, hogy ne, akkor kitett egy magas feszültségű jelet a mezőn, hogy ne kotorász ott, mert megüt az áram. Mikor ő mondja az ő igéit, tulajdonképpen az útjelzőt adja elénk, a lámpást, a védőkorlátot, a segítséget. Tehát amikor fölismeri valaki, hogy itt nem egyezkedni kell, itt nem valahogy úgy, hogy a kecske is, káposzta is, meddig mehetek el, hogy az még beleférjen, hanem itt felszabadulatok arra a boldog örömre, hogy Uram, mi a te programod? És erről beszél az apostol. Azt mondja, a ma nemes harcot megharcolta. Futásomat elvégeztem. A programot, amit elém adott az én Uram. Ő mondja azt, akinek annyiféle terve volt, meg vele is sokaknak. Ő mondja azt, aki ment szembe a Krisztussal. Igen ám, nem is arra gondol, hogy a nemes harcot megharcoltam. Arra kimondta, hogy nem vagyok méltó, hogy apostolnak hivattassam. Leég a képem, ha rá gondolok, hogy én voltam az, akinek vér tapad a kezéhez, a keresztjének vére. De azt mondja, megbocsátott nekem. A helyemre tett, megállított, és onnan kezdve egy más program kezdődött. Ahol megállítjátok Pál apostol életének a filmjét. Ez a program megy. Most csak egy gyors átkötés a mába. Ha múlt hetedet megállítjuk. Bárhol, testvérem, ennek a programnak a jegyében zajlik, ami történik veled, amit mondasz, csinálsz, tervezel, amire az időd, gondolatod, energiáid adod. Ezt a programot ölelik föl nagyon sok hívő ember. Leáll. Fölfedezi a Krisztusban a megváltóját, és utána szeretné megnyerni még, amit lehet az életben, kicsit leszázalékolt formában, mint a világ, de ugyanúgy szeretném az életemet berendezni, most már Isten segítségével. Tragédia, és közben morgolódik, közben boldogtalan, közben nem érti, hogy hívő vagyok, és miért nem lehet örülni. És ezt jelenti a hívő élet? Hát ilyen állapotú hívő élet ezt jelenti. De nézd meg az apostolt. Micsoda kincse volt, mikor azt mondja, hogy megelégedett vagyok. Micsoda, hogy megállt? Éheznie is kellett. Szűkölködnie is kellett. Azt mondja, be vagyok avatva egy titokba. Tudok bővölködni, tudok szűkölködni, ismerős vagyok a jó lakással és az éhezéssel. Micsoda szabadsága van neki. És ez nem azt jelenti, hogy a hívő ember már ne kiránduljon. Nézzétek meg, mondtam a tegnapi, vagy a múltkor ége hirdetésben, hogy 5000 kilométert hajózott Pál. Igaz, hogy nem mindig jó szántából, de azért többségében igen, mennyi kaland, mennyi minden, változatosság az életében, mennyi dolgozott, mennyi esemény, mennyi barát, mennyi testvér bejárta az akkori ismert világot szinte. Nem azt jelenti, hogy mint aki mennybe tekintett, és bénán itt létezett. Hallatlan gyakorlati, gazdag élete volt. Csak nem akarjuk elhinni, hívő emberek, hogy az igék igazak. Ha Jézus azt mondja, hogy ki meg akarja tartani az ő életét, meg az ő programját, amit ő elképzel, elveszti azt. aki pedig elveszti az ő életét és az ő programját, én értem és az én programomért, megtalálja azt. Testvérem, most lezárul az életed. Azt mondod, hogy hálát adok, Uram, hogy a te programoddal megtöltötted az én éveimet, évtizedeimet. Akkor vagy békességesen megáldott, megelégedett szívű ember. Mert ő tudja, hogy mire van szükségünk. Mikor így olvassuk, szintén Pál levele, az Efézus beliekhez 2:10. Mert az ő alkotása vagyunk, mondja az újjászületett emberekre. Teremtetvén általa jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Hát neki megvan az elképzelése veled, velem. Nincs kiírva villanyúságra. Kérdezheted, honnan tudhatom? Nem ez a kérdés, hanem a szíveddel ráállsz-e erre. Akkor a többit ő elvégzi. Egyszer csak olyan helyzetbe hoz. Egyszer csak ott leszel, egyszer csak megérted, mert az az ő dolga, hogy elmondja neked. A te dolgod az, hogy szabad legyen a szíved. Igen, Uram, köszönöm, hogy az életem értelme a te programod. Nagyon szeretnék más példákat mondani, testvéreim, nem akarom én, mert sokszor olyan szép színbe tüntetem föl maga. De azt mondta valaki, hát tiszteletes úr, hogy képzelik, hogy bemennek a fasorba? Hát most építették meg a parókiát, gyülekezeti házat velünk együtt, hát nem sajnálja itt hagyni. Mondom, dehogy nem, sajnálom. Hát akkor meg, mondom, de a program más. Akkor ez volt a program, most más a program. És nem mondom én, hogy mindig pontosan rásimul a szívem a programra, de alapvetően világos előttem, és szívem mélyéből vágyom arra, hogy Uram, ütött kopottan is, de a programot, ami a tiéd, nem érdekes, hogy az most milyen vonalon mozog, ha én azt csinálom, akkor békesség van a szívembe, vagy ha háborog is, te lecsöndesíted. És viszed tovább. Nagyon nagy kegyelem, hogy lehet így élni. Egy házaspár programjából egy kicsit hadd olvassak, testvéreim, annyira megkapta a szívemet. Micsoda csapat, ez a címe, Életút, kiáltás az életért, Egyesület kiadványa. 11 gyermekes házaspár, gyönyörű gyerekek itt sorba, megakad a szemem rajtuk, fiúk, lányok, szebbnél szebbek. Itt van együtt, és nem olvasom föl a cikket, mint csak az ő számukra a program ebben volt. És azt mondja, mi volt a legcsúnyább dolog, ami ért benneteket, mint család. Sokszor megkaptuk az emberektől, hogy nem vagyunk normálisak, hogy ennyi gyermeket vállalunk. De egyszer volt egy különösen gonosz beszólás az egyik ismerősömnek. Áldott állapotban voltam, írja a feleség. És összetalálkoztam egy ismerősömmel, aki rám ripakodott, hogy minek ez a sok gyerek. Visszakérdeztem, szerinted melyiknek nem kellett volna megszületnie? Ő rámutatott a hasamra, ennek, mondta, na ez nagyon rossz volt. De tudnod kell, hogy ezen a gyermeken, akire mutatott, különleges kedvesség van. És tudom, mozdíthatatlanul, hogy minden gyermekemnek meg kellett születnie. Férj, sokszor megdöbbentem, amikor a terhesség megállapítás, akkor az orvos mindig megkérdezi, megtartja. Jut-e időtök egymásra? Tudtok-e kettesben kávézni, utazni? Nagyon figyelünk arra, hogy kettesben is töltsünk időt, de úgy, hogy nem szolgálunk, vagy dolgozunk, hanem csak Gábor és én. Ez nagyon fontos. Gábor, az egyik házassági évfordulónkra a gyerekek fizettek be minket egy wellness hétvégére, és vigyáztak a kisebbekre. Ha tehetjük, randizni szoktunk benne a városban, vagy moziba is elmegyünk. És aztán kérdezik, hogy mennyi gondjuk lehet, hogy ennyi gyermek. Soha nem éheztünk, vagy fáztunk, írja a feleség. Nem mondom, hogy nem voltak nehéz időszakok, sok könyörgés és ima az anyagi áldásért, de Isten mindig válaszolt. Éltünk nagyon nehéz körülmények között is. A kis kunságban egy tanyán éltünk, ahol nem volt villany, nem volt iható víz. A szamaras kocsinkkal hordtuk a vizet a faluból ballonokban, és télen, amikor járhatatlan volt az út a nagy hó miatt, akkor a havat olvasztottam fel, hogy tudjunk inni és tudjak főzni. Ezek a dolgok soha nem tettek boldogtalanná vagy zúgolódóvá, kihívás volt, és nagyon erősen éreztem Isten jelenlétét ebben az időszakban. Tényleg minden túlzás nélkül mondhatom, hogy boldog voltam, minden nap énekeltem és mosolyogtam, és az esti órákban petróleum lámpa mellett olvastam a gyerekeknek. Miből nyertek erőt nap, mint nap? Feleség, én a legtöbbet az igéből nyerem. Nem tudok nélküle élni, és nagyon szeretem. Ha szomorú vagyok, megvégasztal, ha bátorításra van szükségem, azt is megkapom. Szeretem Isten szavát kutatni és elmélyülni benne, nagyon élvezem Isten szavait, igazán tetszik Isten. A másik a férjem és a gyermekeim, tőlük is sok erőt kapok. Bármi történjék is, mi összetartozunk, és ez hatalmas erő. Igazi mennyei áldás a családon. Gábor, Isten igéje az a csúcs. Ha elfáradok, vagy kérdéseim vannak, napra készen beszél hozzám. A szolgálatban, a misszióban erőt ad az, hogy látom, az emberek megváltoznak, új felismerésre jutnak, és boldogtalan, depressziós emberekből reményteli emberekké válnak. Mindez hozzájön, hogy a gyermekeinknek egy életmintát adhatunk, megmutathatjuk nekik, hogy van az életnek célja, értelme. Megtanítjuk nekik a kitartást, és hogy az erőnk kitől származik. Egy pár azok közül, akik a programot igyekeznek betölteni. Az a reménységem, hogy nem arra gondolnak a testvérek, hogy most mindenkinek 11 gyermeket kellene nevelnie. Nem ezért olvastam el. Van, aki egy gyermekkel is úgy járhat, mert neki ennyi az ajándék és a lehetőség. Van, akinek nincs is saját gyermeke, de programot ugyanúgy kap az élő Istentől. Be is fejezem, testvéreim. Mégpedig azzal, hogy vége a földi útnak az apostol számára, és nincs rácsavarodva a szolgálatára. Jaj, mi lesz, ha azt, amiben én otthon voltam, amit én végeztem, amire áldást adott az Isten, ki kell engedni a kezemből. Mi történik? Aki őt ráállította, leveszi arról a szalagról. Sokszor szomorú, mikor hívő emberek úgy rácsavarodunk valamire, mint az életünk azon múlna, hogy jaj, nehogy már. Láttam olyat, egy ifjúsági szolgálatban volt egy házas pár. És már 30-40 éven át végezték a szolgálatot. És jött egy fiatal lelkész abba a gyülekezetbe, átvette az ifjúsági szolgálatot, mintha tragédia történt volna, olyan kétségbe esetten panaszkodott nekünk is a házas pár. Persze, hogy sok minden megváltozott, másként csinálta a fiatal lelkésznek. De nem dőlt össze a világ, épült tovább az Isten országa. Kívülről nézve, 60 év alatt van Pál, és mégis egy öreg, megfáradt ember, aki ott van a penészes börtönbe, ez sikertörténet. Hamarosan kivégzik, teljes a csőd, és ő nem síralomházi búcsúzkodást folytat, hanem egy győztes ember bizonyságtételét halljuk. Célba érkezem. Előre néz, eltétetett nekem az igazság koronája. Koszorú van ott igazán, nem is korona. Koszorú, amelyet a győztesnek elkészít maga az élő Isten. De nem azért, mert Pál akkora volt, akárhol kinyitjuk az ő leveleit, tudjuk. Nincsen saját igazságom, de van igazságom a Jézus Krisztusban való hitáltal, ki szeretett engem is, önmagát adta értem. Van igazságom, hogy ezért jött. El van készítve ez a koszorú. Ugye akkor az olimpiai játékokon a győztes, micsoda nagy szám volt. Még azt is megcsinálták kis városokban, hogy a városfalon ütöttek egy rést, hogy a győztes ott menjen be. Először lép át azon a résen. Azon még senki előtt. Egy micsoda nagy szám volt. És Pál tudja, hogy ennél van egy sokkal nagyobb szám. Amikor az örökkévaló versenypályán ő a kapun átmehet. És várja az a koszorú. De szerettem ezeket az igéket. Megfogta a szívem fiatalon. Ez az örökkévaló versenypályáról, amikor elkezdett igét hirdetni édesapám. Megragadott, ez kell nekem. Ez mert ez visz abba a célba, amiért érdemes egy életen át futni. És így lesz a Krisztusban megszentelt, új életet kapott ember számára a halál előszobája a mennyország előszobájává. Sőt, így lesz az egész élet a mennyország előszobájává. Nem csak nekem, mondja Pál, mindazoknak, akik vágyva várják az ő visszajövetelét. Ez még nagyon nagy adósság, sok mindennel együtt, ami hívő népünk életéből, saját szívemből is, hogy nem várjuk eléggé Jézust. Úgy élünk, mintha jó, majd lesz, amikor lesz. Azt mondja, akik vágyva várják, ennek a jegyében egész más ám, ha összekapunk egymással. Ha nem szégyeljük a képünket. Az Úr Jézus itt van a kapuba, vagy visszajön, mi meg ezen torzsalkodunk, vagy mi ebbe fektetjük a fő energiákat. Látjátok, tanuljuk az életet és a meghalást. Senki nem mondja, hogy elvont dolgokról van szó, kint meg az élet megy. Nagyon is gyakorlati üzenet. Kérdés csak az, hogy kérjük-e, akarjuk-e, hogy így élhessünk és így halhassunk meg, mint akiknek a szívében menet közben is békességesen visszhangzik, ama nemes harcot megharcolta, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, eltétetett nekem az üdvösség koronája. Úgy legyen. Amen. Olyan jó látni azt, Úr Jézus Krisztus, hogy a te szolgád, Pál apostol, tudott élni, és tudott meghalni. Mert megadtad neki ennek az ajándékát. És köszönjük, hogy nekünk is elkészítetted mind a kettőt. Áldj meg bennünket, hogy ne menjünk úgy tovább, mint akiknek érdekességként átjárta a gondolatát egy óra erejéig, ami elhangzott. Segíts a jövő héten végig gondolni. Vagy akár már ma délután. Mi is az életem értelme, mennyi valósul meg ebből a valóságból. Ha most befejeződne valóban futásomat, elvégeztem, a nemes harcot megharcoltam, a hitet megtartottam. Köszönjük, hogy van áldott jelene, elfedezett múltja, és áldott jövője a te gyermekeidnek. És most szeretnénk a mindennapi dolgainkhoz látni. Kérjük az áldásodat arra testvérünkre, édesanyára, akinek a jövő héten hisszük, hogy tőled való programja a gyermekszülés. És ugyanígy egyen-egyenként állíts be, erősíts meg a helyünkön, azt a családot is áld meg, akik ma bizonyságot tettek ezen az újságon keresztül. Nevel tovább a gyermekeiket, és hadd járjuk egyre jobban, egyre valóságosabban a te programod szerint. Az utat életed, gyülekezetben, családban, munkahelyen, otthonunkban. Urunk, a te vezetéseddel. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Vegyük az áldást az apostol szavaival, de semmivel sem gondolok. Még az én életem sem drága nekem, csak hogy futásomat elvégezzem, és azt a szolgálatot, amelyet vettem az én Uramtól, a Jézus Krisztustól.